Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma esti vendégét, Navracsics Tibort, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosát. Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Nem volt ott a Fidesz múlt heti tisztújító kongresszusán. Hol volt és miért nem volt ott?
Hát ennek egyszerű oka van, én vasárnap volt a Fidesz tisztújító kongresszusa, én pedig vasárnap reggel repülőre szálltam és Sankhájba mentem. Egy hivatalos úton vettem részt, ezért nem is tudtam volna részt venni a Fidesz kongresszuson.
Ez azt is jelentheti, hogy nem vesz részt a kampányban sem?
Hát ha végig Kínában leszek a kampány alatt, akkor biztos. Nem, önmagában a kettő között nincsen összefüggés, tehát nem politikai okai voltak annak, hogy nem vettem részt a Fidesz kongresszuson, hanem hivatali elfoglaltság. A kampány ugye egy politikailag érzékenyebb kérdés, hiszen a hagyományos biztosi szerepfelfogás szemben az az elvárás, hogy ne vegyen részt kampányokban. Ugyanakkor egyre inkább észrevehetjük azt, hogy most már a biztosok belépnek a saját országuk politikai kampányába is, illetve a saját pártjuknak a politikai kampányába. Pierre Moscovici egészen aktívan szokott kampányolni a francia szocialisták mellett. Legutóbb pedig éppen Günther Oettinger, német biztost láthattuk a választások éjszakáján Angela Merkel mellett állni és várni a választási eredményeket. Ő is aktívan kampányolt a CDU mellett. Tehát ma már sokkal elfogadottabb az, hogy a biztosok is részt vesznek a választási kampányban. Természetesen ez egy érzékeny terület, és mivel Magyarországon különösen érzékeny terület az Európai Unióhoz fűződő bonyolult viszonyrendszer miatt is, ezért én tartózkodóbb leszek, mint Günther Oettinger vagy Pierre Moscovici, de önmagában nem zárom ki ennek a lehetőségét, hogy a választási kampányban így vagy úgy részt veszek.
Az a kérdés, hogy kinek az álláspontját lehet ilyenkor képviselni, a magyar kormányét, vagy a Fideszét, vagy pedig az Európai Unióit, az Európai Bizottságét?
Hát én az elmúlt három évben is igyekeztem azt az álláspontot és azt a politikai pályát képviselni, amit a 2014-et megelőző politikai szerepkörben is elláttam. Én mindig egy az Európai Unió iránt elkötelezett magyar politikus voltam. Nyilván lehetnek itt hangsúlyeltolódásokat esetleg észrevenni, de én mindig azt az álláspontot tudom csak képviselni, hogy a magyar nemzeti érdek és az európai érdeknek egybe kell esnie ahhoz, hogy Magyarország is és az Európai Unió is sikeres legyen.
Ha mégis korteskedésre adná a fejét hazaira, akkor hol tenné ezt a volt körzetében, Veszprémben, vagy országosan?
Hát, nyilvánvalóan adódik a helyzet, hogy Veszprémben, a Veszprémi választókerületben, de ez nem, hogy mondjam, önálló profil, semmiképpen sem kívánnék a választási kampány alatt felmutatni, nem kívánok, mint említettem, aktívan központi szereplőjévé válni a kampánynak. Hozzáteszem, nem is kaptam ilyen megkeresést. De Veszprémben ezt el tudom képzelni, hogy ha meghívnak, ha igényt tartanak arra, hogy beszéljek, vagy véleményt nyilvánítsak, akkor ezt minden további nélkül megteszem.
Eredetileg bevallom őszintén, csak szörmentén szerettem volna foglalkozni a migrációs kérdésekkel, amióta tudjuk, hogy a stúdióban lesz. Aztán az Európai Parlament csütörtöki döntése ezt felülírta. A testület belügyi állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának tervezete alapján, ugyanis kissé leegyszerűsítve, nem feltétlenül abban az uniós tagállamban kellene elbírálni a kérelmeket, ahol az érkező belép az Európai Unióba, valamint a felső határ nélküli kvótát is bevezetnék, aki mindezeket elutasítja, azokat pedig megbüntetik. Ez visszatérés 2015-höz?
Tulajdonképpen folytatása a 2015-ös történetnek. Ugye ez valamikor volt egy bizottsági javaslat, amely az európai menekültügyi rendszerről szól, aminek nem a leghangsúlyosabb eleme ez a bizonyos kvótarendszer. Magyarországon ez vált a leghangsúlyosabb elemévé, mert a kormányzati kommunikációban, vagy itt a belpolitikai vitákban e körül csúcsosodtak ki az álláspontok. Ez valójában arról szól, az eredeti bizottsági javaslat, hogyha a legális bevándorlásnál, tehát valaki a megadott törvényi keretek között az Európai Unióba akar bejönni és itt le akar települni, akkor ezt hogyan lehet kezelni, illetve hogyha túl sok jelentkező lenne egy országban, akkor a többiek hogyan vállalnának részt ebből ennek a tehernek a viseléséből. Az ügy már többször tűnt reménytelennek, hiszen ott van a tanács asztalán is a bizottság javaslata, a tanács még nem döntött a kérdésben. Most az Európai Parlament egyik bizottsága ezt tárgyalta, illetve ezzel kapcsolatban ehhez a témához kötődve fogadott el egy javaslatot. Ez még nagyon-nagyon messze van attól, hogy ez megvalósuljon, hogy bármilyen formában is hatályba lépjen, sőt még attól is nagyon messze van, hogy egyáltalán elfogadják, hiszen bármi erre vonatkozó kérdés tekintetében a tanácsnak is véleményt kell nyilvánítani.
De hogy kerülhet időről időre mindig ez napirendre ebben a formában, ahogy most a Libe bizottság ezt tette, amikor ön is említette, hogy a bizottságnak már volt javaslata, sőt nem is egy?
Hát egyrészt azért kerülhet időről időre napirendre, különösen az Európai Parlamentben, mert egy olyan érzékeny kérdésről van szó, amely nem csak egészében érzékeny, nem csak a migráció, mint téma érzékeny, hanem a pártok közötti álláspontok, viták tekintetében is. Ha nagyjából úgy oszthatjuk fel az Európai Parlament térképét ebből a szempontból, hogy a baloldali pártok, a radikális baloldali pártok, bevándorláspártiak, a balközép és jobbközép pártok között árnyalatok megfigyelhetők a bevándorláspártiság tekintetében, de egyre inkább tendálnak afelé, hogy jogilag szabályozni kell és szűkíteni kell a lehetőségeket, a radikális jobboldali pártok pedig egyértelműen bevándorlás ellenesek, vagyis ez az Európai Parlamenten belül is pártálláspontok vitáját jelenti. És nyilván ebből adódóan ezért ezek meg is jelennek, egy adott esetben egy baloldali többséggel tud fogadtatni egy olyan határozati javaslatot, amivel mondjuk a jobb oldal egyáltalán nem ért egyet.
Azért is érdekes az EP lépése, mert pont előtte egy nappal a bizottság és a főképviselő vázolta, hogy milyen további intézkedésekre van szükség a migráció kezelés területén az elmúlt években elért eredmények konszolidálásához. Tehát lényegében a bizottság részéről a jelenlegi állapotot szeretnék konszolidálni, míg az EP teljesen mást szeretne.
Igen, határozottan a bizottság a 2015 nyári őszi álláspontjához képest jelentős mértékben mozdult el abba az irányba, hogy a külső határok védelmét meg kell erősíteni, és a lehetőség szerint a beáramlás mértékét csökkenteni kell, és egyre inkább arra koncentrál már, hogy a már bent lévő migránsok, menekültek, bevándorlók elhelyezését, az ő ügyeiknek az elbírálását valahogyan meg kell oldani, tehát valóban egy konszolidáció felé viszi a bizottság az ügyet.
Tehát ezen már nem lett változás? Mert ön is mondta, hogy állandóan változott 2015 óta.
Igen, a bizottság egy olyan erőtérben mozog, ahol két döntéshozó szerv között kell lavíroznia, vagy manővereznie. Egyrészt a tanács, ugye, ami a tagállamok érdekeit képviseli és jeleníti, meg másrészt az Európai Parlament, amely az úgynevezett európai polgárok, európai polgárság, hiszen közvetlenül választottak. Na most ez sok esetben is itt a migráns kérdésben is ez úgy néz ki, hogy miközben a tanács, a tagállamok egyre inkább egy rendpárti irány felé mozdulnak el, az Európai Parlament egy absztraktabb humanitárius, emberi jogi megközelítést képvisel, a bizottságnak pedig valahogy olyan javaslatokat kellene kidolgozni, amely eltalálja mind a kettőnek az ízlését, de azért az érezhető, hogy a tényleges politikai súly a két intézmény között, az Európai Parlament és a tanács között, azért mégis a tanácsnál van, hiszen ott vannak a tagállamok. Tehát ha egy-egy nagy tagállam, mondjuk egy Németország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, megváltoztatja az álláspontját, és rá tudja bírni a többi tagállamot is, hogy ahhoz képest valahogyan változzon az álláspont, ez a bizottság számára is egy nagyon fontos orientációs kérdés, vagyis akkor nagy valószínűséggel a bizottsági javaslatok hangvétele, tónusa is változni fog.
Az ön szavaiból is az derül ki, hogy azért az Európai Unió struktúrájában komoly törésvonalak vannak, így hogyne. A parlament, bizottság és tanács.
Hogyne. Azt is mondhatnánk, hogy ezek mindig is megvoltak, de most különösen élesen látszanak. Ez fogalmazhatunk úgyis, ez a hatalommegosztásból is adódik, de...
Tud még ez a típusú rendszer választ adni a különböző problémákra, például a migrációra?
Én úgy gondolom, hogy a migrációban történő tétovázás alapvető problémája nem, nem az európai intézmények közötti töredezettség vagy érdekellentét, hanem a tagállamok körében honoló tanácstalanság. Hiszen azt láthatjuk a tanács révén, hogy amikor a tagállamoknál valamilyen álláspont többséget szerez, akkor fel tud gyorsulni egy probléma kezelése, adott esetben a kvóta megszavazása, ugye minősített többséggel, ami ellen Magyarország, Szlovákia akkor bírósági eljárást indított, az ott annak idén annak volt köszönhető, hogy a tagállamok túlnyomó többsége úgy gondolta, hogy ez a letelepítési kvóta, vagy áttelepítési kvóta, ez jó megoldás lesz a migrációs válság megoldására. Kiderült, hogy nem az, maguk a tagállamok sem hajtják végre, akkor megint a tanácstalanság uralkodott el, és ebben a bizottság nem rendelkezik kellő intézményi erővel, hogy a tagállamokkal szemben úgy lépjen föl, hogy átbillentsen valamit a holtponton. Tehát én úgy gondolom, hogy a migrációs ügyben mutatott tétovázás az nem annyira az uniós intézmények bénultsága, mint inkább a tagállami érdekek és vélemények divergálásának köszönhető.
Ön elegánsan az előbb az Európai Parlamentet helyezte szembe az Európai Tanáccsal, de sok esetben az Európai Bizottság is fölül akar kerekedni a tanácson.
Igen, az kétségtelen, az Európai Bizottságnak mindig
is... De ez ellentétes az alapszerződéssel, nem?
Ez ellentétes, de hát a politikában mindig előfordul intézményi rivalizálás, és itt is akár a Brexit kapcsán, hiszen a migráció kérdése és kezelése, ha időbeliségét tekintjük, akkor elválaszthatatlan a Brexittől, a brit kiválástól is, hiszen Donald Tusk annak idején, az Európai Tanács elnöke, annak idején kifejezetten párhuzamba állítottak kettőt, azt mondta, hogy a migrációs politikára adott rossz válaszok, rossz európai válaszok vezettek oda, hogy a brit választópolgárok biztonságosabbnak érezték az Európai Unión kívüli életet, mint az Európai Unión belüli életet. Tehát azt láthatjuk, hogy ezekben a kérdésekben van egy hatásköri rivalizálás is, és az intézményi rivalizálás is, ahol mindenki, a tanács is, a bizottság is, és természetesen az Európai Parlament is megpróbál a másik fölé kerülni, akár csak időlegesen is.
Elképzelhető, hogy reformra szorul ez az egész struktúra 2019 után?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert miközben megfogalmazódnak ilyen vélemények, ugye Emmanuel Macron kifejezetten megcélzott egy szerződésmódosítást, tehát úgy gondolta, hogy szükség lenne arra a jövőben, hogy újra gondoljuk az intézményi struktúrát, újra meghirdette azt a bizonyos 15 fős Európai Bizottságot, amit már a nizzai szerződésben annak idején elhatároztak a tagállamok, de azóta sem hajtották végre, azóta is, hogy minden tagállamnak van egy biztosa. Aközben azt láthatjuk, hogy egy kicsit félnek a politikusok attól, hogy felnyissák a szerződést, vagyis megindítsanak egy szerződésmódosítási folyamatot, vagy egy új szerződés kidolgozásának a folyamatát.
Brexit után is?
Brexit után is, mert attól félnek, hogy ezt már nem tudnák többé lezárni. Azaz már nem érzik elég vastagnak a közmegegyezés szövetét, fogalmazunk így, hogy ezeket a véleményeltéréseket mégis egy közös dokumentum elfogadásáig össze tudnák terelni.
Orbán Viktor a múlt heti kongresszuson, hogyha már szóba hoztuk, akkor javaslatot tett egy Európai Nemzetek Szabad Szövetségének létrehozására. Ez mit szól?
Hát egészen pontosan a beszédben, ha én jól értelmeztem, akkor két dolgot állított szembe egymással, az Európai Egyesült Államokat, tehát a régi föderalista álmot, hogy...
Amit talán Macron is akar, nem?
Időről időre felmerül, ugyanakkor ennek a cáfolata is mindig felmerül. Ugye az alapkérdés az, hogyha Európai Egyesült Államokat mondunk, akkor ez lehet olyan, mint az Amerikai Egyesült Államok. Tehát lesz-e Európában egy államszerű valami föderáció, ami...
Szokták volt mondani az Egyesült Államokban, hogy kit kell felhívni Európában, ha valamit el akarunk intézni.
Igen, ez most szerintem azért már világosabb. Tehát ez nem volt egy teljesen jó indulatú megjegyzés.
Kit kell felhívni?
Hát én azt mondom, hogy ha külpolitikai ügyről van szó, akkor Federica Mogherinit kell felhívni. Egyébként pedig az ember választhat, hogy Donald Tuskot, vagy pedig Jean-Paul Junckert hívja fel. Ebből a szempontból szerintem tisztázódott a helyzet, de az mégsem válik egy Európai Egyesült Államokká. Sőt, maga Jean-Claude Juncker is kijelentette, egy évvel ezelőtt Donald Tusk is kijelentette, hogy szerintük az európai integráció nem fog egy államszerű Európai Egyesült Államokhoz elvezetni. Ezzel állította szembe a magyar miniszterelnök az Európai Nemzetek Szabad Szövetségét, amely az én értelmezésemben, ha jól olvastam szövegkörnyezetében, akkor inkább egy ilyen erős kormányközi együttműködést jelentene.
Akkor ez lazább szövetséget jelentene mostanihoz képest.
Én azt mondanám, hogy ez egy de Gaulle-i koncepció, igen, alapvetően.
Ugye itt a bizottságnak a héten nyilvánosságra hozott javaslata az még arról is szól, hogy 2019. októberéig legalább 50 ezer veszélyeztetett helyzetben lévő menekültet szét kell osztani az unió területén. Ezek kvóták szerint mehetnek, vagy pedig mindenki jelentkezzen, hogyha valaki kér?
A mostani helyzet szerint alapvetően önkéntes átvállalásról van szó. Nyilván ehhez kötnének olyan ösztönző rendszereket is, ami érdekelté teheti egy tagállamot, hogy átvállaljon menekültek elhelyezését, amit itt fontos hangsúlyozni, hogy ezek mind olyan menekültek lennének, akik megkapják a menekült státuszt, vagyis akik végigmennek a menekültügyi eljáráson, megvizsgálják őket, és fennáll a menekült státusz megadásának a jogi feltétele. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy ez egy humanitárius intézkedés sorozat, és alapvetően a tagállamok önkéntes szolidaritásán alapul.
Szlovákia kivételével a visegrádi országok ellen kötelezettségszegési eljárások vannak folyamatban, mert a bizottság szerint nem veszik ki részüket az áttelepítési programból, amely nincs az alapszerződésben, ugye erről már beszéltünk korábban is. Benne van viszont a schengeni határvédelme, amit Magyarország teljesít, és amiért bírálatot kapott, viszont most pénzt nem. Ilyenkor mi van?
Hát egyrészt volt olyan, amiért, tehát, hogy mondjam, voltak a határvédelemmel és az ellenőrizetlen bevándorlás ellenőrzéssel kapcsolatban olyan akciók, amelyben a magyar kormány kapott segítséget, a bizottságtól is kapott segítséget. Másrészt a magyar kormány annak idején maga kérte, hogy ő az egész európai migrációs elosztási mechanizmusban ne vegyen részt, hiszen talán emlékeznek a hallgatók is rá, az első változata ennek a kvóta szerinti elosztásnak még úgy nézett ki, hogy Görögországtól, Olaszországtól és Magyarországtól kell átvenni migránsokat. Magyarország azt kérte, hogy ő ne szerepeljen ebben, kedvezményezetként sem, sőt, ahogyan akkor a magyar miniszterelnök akkor fogalmazott, Magyarország nem akar részt venni ebben, csak megfigyelőként van ott a migrációs politikai kérdéseknél. Ugye tudjuk, vannak olyan tagállamok, amelyek kaptak a védekezésre is uniós forrást. Én azt hiszem, hogy itt még folyni fog a jövőben is egy vita, hogy egészen pontosan mire, hogyan kell segítséget kapni melyik tagállamnak. A kötelezettségszegési eljárás az arra vonatkozik, hogy Magyarország nem fogadta el magára nézve a döntést, vagyis be is jelentette.
De egy bizottsági döntést nem fogadott el.
És be is jelentette, hogy nem fogja ezt végrehajtani.
De egy bizottsági döntés ellenfogadásáért jár kötelezettségi szegési eljárás?
Hát önmagában a minősített többséggel elfogadott, tehát a tanács által minősített többséggel elfogadott áttelepítési kvótákat, amely bizottsági döntésen alapul, de ezt nem fogadta el. Ugye emiatt indult az eljárás is. Magyarország önmagában vitatta azt, hogy a belis igazságügyi tanács és minősített többséggel elfogadhat egy ilyen döntést. A magyar álláspont szerint ennek az Európai Tanácsnak és konszenzussal kellett volna meghozni ezt a döntést.
Mondhatni pikáns módon a görög kollégája felel a migrációs kérdésekért, miközben Görögország sem a schengeni határvédelmét, sem a regisztrációt nem teljesíti. És
kötelezettségszegési eljárás van Görögország ellen is évek óta. Igen, a dublini rendszerre való nem megfelelés miatt.
És akkor még nem szóltam Atén korábbi trükközéséről, ami ugye az eurozónát is veszélyeztette. Mennyire van egy súlycsoportba két ügy, például a visegrádi országok ellen indított kötelezettségszegési eljárás, illetve a görög kötelezettségszegési eljárás között? valamikor azt érezzük, mintha minket jobban támadnának.
Hát nyilván jobban figyelünk a Magyarországot érintő kötelezettségszegési ügyekre, mint a görögöket érintőkre. Én ezt nem tudom megítélni, hogy fajsúlyát tekintve a két kötelezettségszegési eljárás között van-e különbség. Nyilván, hogyha hivatalosan megkérdeznénk bárkit, az a hivatalos válasz az lenne, hogy nem. Ugyanakkor Görögországban egy nagyon súlyos humanitárius válság is van kialakulóban a szigeteken, amelyet valóban egyrészt először nőttek a menekültek, bevándorlók, másrészt...
Azt nehezebb is védeni valószínűleg.
Pont ezt akartam mondani. Másrészt, hogyha valaki megnézi a térképet, azt azért látni lehet, hogy mondjuk egy Lesbos szigetét, ami pár kilométerre van a török partoktól, viszont több száz kilométerre van a görög partoktól, nagyon nehéz védeni, és nagyon nehéz ellenőrizni, és a görög szigetvilág tele van nehezen védhető a schengeni határ szempontjából fontos, de nehezen védhető területektől, talán ezért is a büntetés mellett ezért is kap több segítséget Görögország.
Ebben a ciklusban 19-ig rendeződhet ez a migrációs helyzet, ez a migrációs krízis, amikor szinte időről időre ezek terítékre.
Én kizártnak tartom. Én úgy gondolom, hogy ez a migrációs válság, ha annak minden ágát, bogát nézzük, tehát a humanitárius katasztrófától kezdve, tehát hogy valaki elsüllyed vagy nem süllyed a földközi tengeren, egészen a másik végéig, tehát a társadalmi integrációig, ez egy hosszú időkig az Európai Unióval, vagy az európai államokkal együtt maradó probléma lesz. Nem teljesen új történet egyébként, hiszen hogyha valaki a francia belpolitikát, a spanyol belpolitikát, az olasz belpolitikát megnézi, akkor már 10-15 éve a bevándorlás problémaként jelentkezik. Ugye időről időre a televízióban is lehet látni olyan beszámolókat, hogy Franciaországban, banlieue-kben, tehát a városok, a külvárosokban, ahol a betelepülők élnek, ott milyen szociális lázongások vannak, és tudjuk, hogy a nyugat-európai társadalmak integrációs kapacitása nagyon komoly nyomáspróbának van alávetve. De mégis azt mondhatjuk, hogy ma már ez egy tömegében is egy új mennyiség, nagyobb mennyiség, és én szerintem azért a közeljövőben, a középtávú jövőben is meg fogja határozni az európai kontinens útját.
Egy nagyobb téma jönne, amire szerintem kifejtésére a második részbe kerülhet sor, de jelözetesen az identitásról lesz szó. Miért többet, vagy mennyire különbözik egy Európai Uniós polgár, illetve egy nem uniós polgárnak a jogai kötelezettségei között? Van-e különbség?
Jogilag is van, tehát ha azt nézzük, hogy milyen jogosítványokkal rendelkeznek mondjuk a politikai életben való részvétel terén, ugye egy Európai Uniós állampolgár a lakóhelyén, hogyha az nem a hazájában van, hanem egy másik Európai Uniós tagállamban, akkor szavazhat az önkormányzati választásokon, akár jelöltként is indulhat, és az európai parlamenti választáson szintén akár jelöltként is indulhat.
Ezek a politikai közéleti jogok.
Igen, vannak politikai közéleti jogok, vannak olyan szociális jogok, amelyek azért már sok nagy mértékben függenek attól, hogy a tagállamok milyen valós együttműködési készséget nyilvánítanak egészségbiztosítás területén. Ugye a munkavállalás területén éppen most folynak ezek a viták, hogy az uniós polgároknak hogyan lehetne valóban egységesíteni, nem csak papíron a jogaikat és adott esetben a kötelezettségeiket. Tehát van egy szociális jogi közösség, amely azonban nincs megfelelőképpen alátámasztva az állampolgárság, mondjuk úgy, hogy puha alkotó elemeivel, identitás, összetartozás tudat, szolidaritás tudat és a többi.
Ezzel folytatjuk mindjárt. Navracsics Tibor az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosával az Inforádió arénájában.